8 óra 9 perc a pontos idő. Katonai puccs történt az Európába irányuló migráció egyik fő kibocsátó országában, az afrikai Szudánban. Miután a hadsereg őrizetbe vette a helyi polgári vezetést, feloszlatta a kormányt és szükségállapotot hirdetett, a nemzetközi közösség gyakorlatilag egyöntetően ítélte el a történteket. A világban például egyből befagyasztotta a Szudánba irányuló segélyeket, és hát más ország is jelezte, komoly gazdasági erővel bíró ország, hogy addig nincs pénz, amíg nem rendeződik a helyzet. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy a katonaság ezután szabadon engedte a korábbi kormányfőt, de azért továbbra is feszült a helyzet olyannyira, hogy a biztonsági erők azóta többször is tüzet nyitottak a puccs elleni tüntetések résztvevőire. Innen indítjuk a beszélgetést, a vonalban Tóth Klaudia, a Migrációkutató Intézet tudományos munkatársa. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Amit jelenleg lehet tudni, hát a közösségi médiában megjelent beszámolókra lehet leginkább támaszkodni, hogy komolyan gondolja a katonai puccsot szervező oldal azt, amit csinált, és mindenképpen irányítani akarja az országot a választásokig. De persze, ami minket a leginkább érdekel, akkor, amikor éppen arról érkeznek a hírek, hogy robbanásszerűen nő a déli irányból érkező migrációs nyomás, és ebben azért Magyarország nagyon keményen érintett, hogy hova fajulhat ez a helyzet, és milyen hatást gyakorol majd az eddig sem éppen örvendetes migrációs mutatókra. Mit látnak elemzőként?
Ahhoz, hogy a szudáni mostani helyzetet megértsük, egy kicsit vissza kell mennünk az időben, 1956-ig, amikor is ugye a brit és egyiptomi uralom alól felszabadult Szudán, és most az azóta eltelt 65 évben egyébként 6 puccs is történt, tehát úgymond nem szokatlan a puccsok megtörtént az országban, és ugye a mostani, ez most már a 7. puccs lesz, ugye, ami egy hete következett be.
Igen, hozzájuk kapcsolódik ugye a történelem egyik legvéresebb polgárháborúja, aminek épp hogy vége lett, újra egy ismét egy puccs.
Így van. Tehát a demokratikus kormányzatok és ezek a puccskísérletek, államcsínyek követik egymást felváltva, és ugye két polgárháború is történt az országban. Az egyik ugye a legnevezetesebb, ugye, ami 2011-ben történt, ekkor ugye elszakadt Dél-Szudántól, és ezzel igazából nem csak egy társadalmi feszültség oldódott meg, vagy oldódott fel a két térség között, hanem egy nagyon nagy gazdasági szakadékot is vált a két térség közé, hiszen a dél-szudáni területeken van a szudáni nyersolajlelőhelyek kétharmada, tehát itt katonai diktatúra után egy demokratikus kormányzói gárdája lett az országnak, és azonban azt is látni kell, hogy miközben ugye a különböző fejlődési folyamatok elindultak, közben ugye az egy héttel ezelőtt történt újabb katonai puccs valószínűsíthetően vissza fogja vetni az eddig töretlen fejlődését az országnak. És ugye, hogy itt a bevezetőben is elhangzott, ugye Abdalla Hamok miniszterelnököt elfogta ez a katonai vezetés. Őt, ezt a katonai csapatot egyébként Abdel Fattah al-Burhani tábornok vezeti. Jelenleg most az ő úgymond házi őrizetében van a mostani miniszterelnök, és hát várjuk azt, hogy mi lesz a következő lépés a részéről, és illetve, hogy a nemzetközi közösség hogyan lép majd fel ellene.
Ugye Szudán annak a száhelövezetnek az egyik része, ami valóban a hát minden tekintetben kibocsátó, vagy minden okozattal és háttérrel együtt kibocsátó területe, vagy országa az Európába irányuló migrációnak, és itt ugye azért a klímamigráció, vagy a klimatikus viszonyok miatt hazájukat elhagyni kényszerülő emberektől kezdve a gazdasági bevándorlókon át, adott esetben még a terrorszervezetektől fenyegetett embereket is ide sorolhatjuk. Tehát igazán vegyes a kép, és ez utóbbinál egy kicsit elidőzve, van-e arról információjuk, hogy például a Közép-Afrikában meglehetősen aktív iszlamista terrorszervezetek, hát főleg Nigériáról van szó, de azért nem szorulnak ők egy ország határai közé, hogy milyen kapcsolatot ápolnak, már ha lehet így fogalmazni, a katonai puccs jelenlegi szervezői, a hadsereg, a szudáni hadsereg ezekkel a terrorszervezetekkel?
Igen, hát Afrikában jellemzően a Száhel térsége az, ahol egyfajta átfedés mutat a klímaváltozáshoz köthető negatív trendek, a dzsihadista szervezetek jelenléte, a gazdasági sérülékenység és a nagyon hát összetett társadalmi komplex szerveződési rendszer. Tehát a Száhel övezet az egy olyan térség, ahol Afrikának körülbelül az összes jelenlegi problémáját meg lehet találni, de hogy így hatványozottan jelennek meg ezek a problémák, és valahogy itt koncentrálódnak leginkább az Afrikában jelenlévő problémák, illetve konfliktusok. Klimatikus szempontból ugye a Szaharának van egy nagyon-nagyon befolyásoló szerepe, ugye a déli irányú terjeszkedése miatt ugye az elsivatagosodás az, amely a száhelövi országokat leginkább kínozza. Itt ugye nagyon fontos elmondani, hogy a térségben élők nagyon nagy százalék a mezőgazdaságból tartja fel magát, tehát az, hogy a Szahara magába olvasztja a termőföldeket, szántóföldeket, az egy nagyon nagy kihívás a helyi közösségeknek. Ezen kívül ugye a gazdasági instabilitás, illetve hát a társadalmi, etnikai és leginkább a vallási különbözőségek szintén generálják a törésvonalak vagy töréspontok kialakulását. És hát ugye úgymond ezeknek a mellékhatásaként létrejövő szélsőséges iszlamista szervezetek ezekre a problémákra és hát különböző kiszolgáltatott közösségeknek a reakcióira egy olyan választ adnak, amelyek sokak számára vonzók lehetnek, és például emiatt csatlakoznak például a radikális iszlamista szervezetekhez. És hogyha már ugye a migráció is szóba került, itt nagyon fontos látni, hogy a száhelövezetnek az afrikai térségen belül a legdinamikusabbak a népesség növekedési mutatói. Tehát a száhelövezetben növekszik a legdinamikusabban a népesség, amely azt jelenti, hogy pár évtizeden belül az afrikai kontinensen belül a Száhelben fognak a legtöbben élni. És ugye ez migráció szempontjából az instabilitással összekapcsolódva egy nagyon forró fészke lehet a jövőben a különböző migrációs trendeknek vagy hullámoknak.
De mennyire áll érdekében a mostani katonai puccs által hatalomra került, még akkor is, hogy ideiglenesen hatalomra került katonai vezetőknek az, hogy megállt parancsoljanak. Megmondom őszintén, azért kérdezem, mert több esetben azért Afrikában azt látni, hogy több államban is egy kicsit úgy összefolynak a dolog, tehát nehéz vagy ilyen éles határvonalt húzni, hogy akkor a különböző érdekcsoportok hogyan is léteznek egymás mellett, vagy egymással szemben, esetleg egymással együttműködve. Erről a részről lehet-e valamit tudni a szudáni közélet szempontjából?
Nem feltétlenül a szélsőséges dzsihadista szervezetek állnak a háttérben. Vannak egyébként olyan helyi radikális milíciák, akik szintén szeretnének kihasítani maguknak milyen kormányzói vagy vezetői pozíciót, azonban itt most egy helyi és tehát ilyen vallási, radikális vallási ideológiáktól mentes katonai csíny, államcsíny történt. Itt ezen kívül egyébként az látható, hogy a Száhelben magában különböző dzsihadista szervezetek között van együttműködés, viszont az együttműködés mellett például ugyanúgy egymás ellen is harcolnak, tehát itt is eltér az, hogy ki kivel működik együtt, vagy ki támadja meg például a másikat. Szóval ez eltérő. Itt Szudánon belül konkrétan itt a katonai hadsereget Egyiptom és az Egyesült Arab Emirátusok támogatja, míg ugye a demokratikusabb civil kormányzatot ugye a nyugati erők, a nagy nemzetközi szervezetek, és egyébként még az Afrikai Unió is a demokratikus kormányzat mellett volt.
Akkor ugorjunk egy nagyot, hiszen ugye ez a déli irány, vagy déli migrációt érinti, azt, amiről az elmúlt percekből beszélgettünk Tóth Klaudiával, viszont az, ami egy kicsit ismeretlen fogalom volt eddig, az a baltikumi migrációs útvonal, ami ugye hát a tavalyi Kanári-szigeteki új útvonal mellé felsorakozott, és most már gyakorlatilag migrációs nyomás tekintetében fogalmazunk, hogy felveszi a versenyt a többi klasszikus migrációs útvonalról is. Megjelent egy elemzés az önök intézetének a gondozásában, vigyázó szemeteket keletre vessétek a fehér-orosz határ mentén kialakult migrációs válság kapcsán. Egy olyan mondat ragadta meg a figyelmet, ami az egyik fejezetnek is a címe, hogy a migráció mint nyomásgyakorlási eszköz, és ezt azért ennek azért nagyon, hát ha nem is szép, de mindenképpen mutatós iskola példáját láttuk a fehér orosz litván, illetve a fehér orosz lengyel háromszögön belül. Mit lehet elmondani a jelenlegi helyzetről, hiszen azért nagyon forrónak tűnik a szituáció a keleti végeken, most akár az orosz csapat összevonások, illetve az egyik amerikai hadihajó Fekete-tengerre való érkezése körüli híreket nézve, és hát tényleg annyi migráns torlódott fel most már a baltikumi határok mentén, ami megint csak egy szinte kezelhetetlen feladat elé állítja az Európai Unió vezetőit, és akkor itt következik a kérdés, hogy képes lesz-e az Unió megbirkózni ezzel a feladattal, ezzel a kihívással, amikor még a korábbiakban is azért hát meglehetősen kétséges eredményeket ért el.
Igen, és ez is egy hosszabb diskurzusnak valószínűleg az egyik kezdő szelete, ugyanis hiába, hogy ugye pár hónapja jelent meg a baltikumi térség, mint legújabb hát keleti térségben felelhető migrációs bejöveteli pont. Itt azt kell látni, hogy a Frontex adatai is azt mutatják egyébként a hivatalos statisztikák, hogy a Baltikumban egy olyan kifejezetten erős migrációs nyomás van, amelyet ugye már az EU-s vezetők sem tudnak ugye figyelmen kívül hagyni. Itt a fehér orosz litván különbözőség is ugye már hosszabb perspektívára tekint vissza, hiszen itt ugye olyan ellentétek húzódnak a háttérben, ahol például ugye a fehér orosz elnököt ugye azzal vádolták, hogy Minszkbe utaztat konkrétan Irakból ilyen repülőjáratokon közel-keletről bevándorlókat, és ugye Minszken keresztül a litván határa szállítatja őket, és így próbál az EU-ra egyfajta nyomásgyakorlást helyezni. Itt nagyon fontos azt is elmondani, hogy a litván határvédelmi statisztikák is azt mutatják, hogy ez a migráns tömeg, ez már egy olyan mértékben feltorlódott, hogy teljes mértékben nem tudják már őket kontroll alatt tartani. Ugye azt is lehetett hallani, hogy ugye már ugye kerítést építenek, és különböző határvédelmi eszközökkel próbálják ugye meggátolni az illegális bevándorlást. És itt ugye azt is nagyon fontos elmondani, hogy aki ott a határa érkezik, kevesen rendelkeznek hivatalos papírokkal, okmányokkal, tehát ők már a papírjaikat eldobva érkeznek ide, nem tudják igazolni azt, hogy miért szeretnének az Európai Unió területére lépni. Hát és ugye már az EU-s vezetők is felszólaltak az ellen, hogy Fehér Oroszország állítsa le az efféle migrációs nyomással való fenyegetést, és ugye ki is jelentették, hogy például ezt egy hibrid hadviselésnek fogják föl, tehát hogy a migránsokkal való nyomásgyakorlás az EU részéről egy teljesen, hát úgymond visszataszító politikai eszköz, és ugye most a hírekben is lehetett hallani, hogy az időjárás rosszabbra fordulásával, illetve a különböző határvédelmi mechanizmusok miatt lehet, hogy minél több áldozata lehet sajnos ennek a migrációs és bevándorlási hullámnak.
Tóth Klaudiát, a Migrációkutatóintézet tudományos munkatársát hallották. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm.